Augusztus 28-a, White Wolf Lake, Caribou Camp. Frank tegnap este azt mondta, Carlos reggel 8-ra jön értem, és haladéktalanul elrepülünk karibu vadászatom táborába. 8-ra annak rendje és módja szerint össze is csomagoltam, és a szálloda hajjában vártam az indulást. Megjelent Carlos, és közölte a változást, hogy az én elszállításomra előre nem látott okok miatt csak délben kerül sor. Nem voltam meglepve, mindig minden máshogyan történik, mint ahogyan azt előre terveztük. Visszaköltözök a szobámba, aztán elmegyek és megreggelizem egy helyi gyors étteremben. Várom a delet. Aztán eljön a pillanat, cseng a telefon, indulunk. A mikrobuszba két íjásszal, Jake Insignal és Ricardo Longoriával együtt ülünk be. Az előttünk álló napok során ők lesznek a társaim, örömeim és bánataim szemtanúi. Carlos a helyi floatplane repülőtérre, tehát a hidroplánok felszálló pályájához fuvaroz bennünket. Komoly cég az üzemeltető, most is 3 nagy Cessna gép lebeg a vizen. Nem is gondolnám, hogy ilyen nagy gépek is képesek vízről felszállni. Legalább 10 személyes, 2 motoros Cessna óriások. Raklapokra emelik pakjainkat, Targonca viszi a mérleghez. Ez bizony erősre sikerült, mind a hárman jól bepakoltunk. Húzza a szemöldökét a pilóta, de aztán csak rábólint. Kapunk még 2 utitársat, egy fiatal srácot és egy középkorú úriembert, apa és fia. Róluk egyelőre nem derült ki, mi a szerepük. A felszálló pályát a nagy rabszolgató adja. Kis öbölben vannak a gépek kikötve, innen kell kihajókáznunk. A csomagok a belső tér nagy részét elfoglalják, jó sok a szállítani való. Ahogy látom, a mi felszerelésünkön kívül ellátmányt is szállítunk. Még az üreges, sikló talpakba is dobozok kerülnek, a rakodók valóban minden helyet kihasználnak. Miután minden pakkot a helyére tettek és rögzítettek, a fennmaradó térben igyekeznek helyet találni az üléseknek. Azokat is sikerül a helyükre csavarozni. Lassan csak elindulunk. Beszállok. Lábamat nem tudom kinyújtani a csomagok miatt, bizony szűk a hely. A pilóta beindítja a hajtóművet, csendes, nyugodt tempóban siklunk a tavon. Keressük a megfelelő szelet. A pilótánk gázt ad, a nagy gép motorcsónakként vágtat előre a tavon, majd elszakadunk a felszíntől. Nagy ívben fordulunk egyet Yellowknife légterében, és elrepülünk a Frame Lake felett. Ezt a tavat sétáltam körbe kényszerpihenőm alatt. A már ismerősként köszönő tavas, lápos tundra felett szállunk több mint 1 órán keresztül. Unom egy kicsit ezt a sok repülést, az út nagy részét végig alszom. 280 kilométerre távolodunk Yellowknife-tól, míg egyszer csak leszállunk az egyik nagyobb bacska tóra. Semmiféle kikötőt vagy mólót nem látok. Megközelítjük a partot, a gép megfordul, a pilóta hátra menetbe kapcsol, és szépen kitoljuk a siklótalpakat a homokos fövenyre. Úgy tűnik, megérkeztünk. Kézről kézre járnak a táskák, és a dobozok hamar kipakolunk. Táborunk White Wolf Lake Caribou Camp, azaz magyarul Fehér Farkastó Caribou Tábor. Mint nevéből is sejteni lehet, a tavat, ahol landoltunk, Fehér Farkastónak hívják. Saját táblája is van a tábornak, azon hirdeti büszkén nevét és emblémáját. Engem egy kicsit Kevik Campre emlékeztet, de annál elhanyagoltabb és kevésbé felszerelt. Semmit nem tudnak helyben előállítani, teljes mértékben az utánpótlásra szorulunk. A tévénk is van, mint köztudott Inuitul Honda, amely a tábor környéki fuvarozásban segít. A parton 2 motoros és pár motor nélküli csónak várja, hogy kivegye a részét a munkából. Az elszállásolásunkról a sátor és a faház fura keveréke gondoskodik. Favázas szerkezetre ideiglenesen ponyvákat feszítettek, ezek adják a falat. Bent kemény fapricsek, rajtuk matrac a fekhely, a padló deszkákból készült. A 3 vadász egy körletbe kerül, kis íróasztalunk is van, amit ki is sajátítok magamnak. A többieknek nem kell naplót írniuk. Áram elvileg van, duruzsolva működik a generátor, de a barak egy szál villanyégőjébe momentán nem sikerül életet lehelni. Akkumulátorom töltése kétséges. A zuhanyozást, tisztálkodást bizonytalan időre elhalasztjuk. A tábor fél gőzzel üzemel, több viskó is van, illetve csak favázuk, de azokra nem húztak sátorfalat. Nincs lakójuk, nem tudni miért. Miután elrendezkedünk, Pat, a táborparancsnok és a vezető guide rövid eligazítást tart az étkező barakban. Mint megtudtam, az én vezetőm ő lesz, aminek kifejezetten örülök. Idősebb, 60 év körüli, vélhetőleg igen tapasztalt kísérő, már magát a nagy Jim Cabellát, a Cabellas megalapítóját is vezette ezen a területen. Elmondja, hogy tegnap néhány száz, egy hete viszont még több ezer karibu volt a környéken. Érkezésünk után mindjárt ki is szúrunk egy tehenet a tábor közös spektívjével, a sátorponyva belső oldalán viszont méltatlankodó üzeneteket is találunk. Egyik arról tájékoztatja az újonnan érkező vadászt, hogy a felirat szerzője 6000 dollárt fizetett, de egy helyi madáron kívül mást nem sikerült elejtenie. Nem volt boldog. Ezt néhány meglehetősen erős angol kifejezéssel tette az olvasó számára egyértelművé. Pat azonban optimista. Véleménye szerint a helyi karibu populációra nem az jellemző, hogy egy irány tartva halad távoli célja felé, ehelyett nagy területen belül folyamatosan keringenek, és ezt a bizonyos területet nemigen hagyják el. Szállodámból való induláskor Carlos egy borítékot nyomott a kezembe azzal, hogy abban vannak az engedélyek, többek között a második karibum tegje. Most kerül sor a papírmunkára, felbontom hát a borítékot, igen nagy meglepetéssel látom, hogy farkasra szóló engedély is lapul benne. Azért nem értem, mert én nem vadászok farkasra, ha keresztbe fekszik a küszöbön, akkor sem bántanám. Meg is írtam Franknek, hogy vegye ki bátran minden csomagból a farkast, ha nem vadászok rá, minek venném meg a licencet. Így is tett, itt vannak a gépemen a számlák, a farkas mindenhol át van húzva. Úgy szintén az érte fizetendő összeg. Erre most mégis itt az engedély. Olyan esetre nem igen emlékszem, hogy egy vadász több kilövési engedélyt kapott volna, mint amennyit fizetett. Mit meg nem érünk? Pat azt is elmondja, hogy ha bármelyikünknek olyan terve lett volna, hogy a majdan elejtett karibu alsó állkapcsát elviszi, akkor ezt felejtsük el tüstént. Minden állkapcsot be kell szolgáltatniuk. A tudományos élet valamiféle analízist hajt végre a karibukon, és éppen erre a testrészre van szükségük. Engem aztán nem izgat a dolog. Én csak a két darab agancsot szeretném elvinni, tőlem az egész karibut analizálgathatják. Sajnálatos közjáték zavarja meg készülődésünket a vadászatra. A velünk érkezett középkorú úr, akinek funkciójára mindez idáig nem derült fény, ki szeretné próbálni Ricardo íját. Az a kisebbik baj, hogy mindezt egy sátor közepén szeretné megtenni. A nagyobbik, hogy egyáltalán nem ért az íjakhoz. A legnagyobb gond pedig az, hogy úgy tesz, mintha értene hozzájuk. Megfeszíti az íjat, majd helytelen technikával és terhelés nélkül engedi el a húrt. Irtózatos csattanás, valami leszakad az íjról, és lövedékként repül át a szobán, pattogva kerülgeti a fejünket. Ricardo sóbálvánnyá válik. Az íj használhatatlanná vált. Egy 2000 dolláros, egyedi megrendelésre készült fegyvert tett tönkre az ember. Javítható, de ezzel egy ideig senki nem fog vadászni. Ricardo érthetetlen nyugalommal veszi tudomásul a veszteséget, és kőmerev arccal húz elő egy másik íjat a táskájából. Ez a tartalék, ha ez is elromlik, akkor a vadászat be is fejeződött. Azon gondolkozom, hogy zárni fogom a peli táskát. Ha ilyen emberek vannak itt szabadlábon, akkor a fegyverek könnyen veszélyessé válhatnak. A tábor mögött lőtérnek nevezett oszlop áll, rajta foszlásnak indult régi lőlapok. Nekem sem kell több, rögtön eldöntöm, hogy ellenőrzöm a puskámat. Új lőtáblát kalapálunk össze, rászegecseljük a célt. Lézerrel bemérem a 100 métert, oda helyezem ki. A lőtér így most már a 100 yard mellett metrikus mértékegységben számoló vadászoknak is megfelel. Beállítom a kamerát, felteszem a fülvédőt, kezdődjön hát a lövészet. Az első lövés után nem hiszek a szememnek. A céltábla feketéjének aljára céloztam, éppen úgy, mint Kevikben. Ennek megfelelően a lövésnek is a 10-esen kellett volna átszaladnia. Ennyi magas lövés kell 100 méteren. Ehelyett A lőlap tetején szakított lyukat a lövedék, így éppen, hogy benne vagyok a célban. Külön bosszantó, hogy jó 2 centivel jobbra vagyok. Még 2 próbalövés, a lyukak egybe szakadnak. Na, akkor most gondolkodjunk, mondja a régi aranyászok reklám. Az nem kétséges, hogy ezek jól átgondolt lövések voltak. Feltámasztásom elsőrendű, ülve, kényelmes pozícióból tüzeltem. Itt csak és kizárólag beállítási hiba lehet. De hol és mikor mászhatott el a távcső? Ameddig a dobozban volt, addig biztosan nem. Arra viszont emlékszem, hogy Alaszkában párszor odakoccantottam, de azt nem hittem volna, hogy ennek ilyen hatása lehet. A 3 lövés eredményének ismeretében át kell értékelnem a musk ox hibázásomat is. Az első állat elejtésekor ott is fölé lőttem először. Ha azt veszem, hogy 100 méteren a kívánatosnál csak 10 centivel megy magasabbra a lövés, és ez a mostani 3 tesztlövés eredményének ismeretében egy igen jó indulatú érték, akkor az 300 méteren bizony már eldobja a találati pontot. Túl sok, még egy nagy testű tuloknak is. Ettől függetlenül az nem volt egy szépen kivitelezett lövés. Nem a saját hibáimat akarom eltusolni, mindössze azon gondolkozom, hogy más tényezők is szerepet kaphattak a hibázásban. Korrigálok a távcsövön, és végre oda szaladnak a lövések, ahova azt szerettem volna. Még 2 ellenőrző lövés után megnyugszom, csak éppen ráment 8 lőszerem. Enkorisban hagytam 3 doboz töltényt, de oda egy darabig még nem megyek vissza. A 2 karibura és a montánai antilopvadászatra van 1 doboz munícióm. Elégnek kell lennie. Legalábbis nagyon remélem. A lövöldözés végeztével Pat a spektívhez hív. 10 karibú mozog a látómezőben, de ma még nem vadászhatok rájuk. Itt is érvényes az amelyik nap repülsz, nem vadászol szabály. Érdekes, hogy az inuitoknál vagy nem volt ilyen rendelkezés, vagy nem érdekelte őket. Így csak a nyálamat csorgatom a szép bikára. Én nem tudom megítélni a trófeát, nekem messze vannak, de Pat szerint erős, lőhető bika. Vacsorára Pat sült húst készít, 3féle körettel és porból készült izotóniás itallal. Utána komoly adag tortát falunk be. Lesz energia bőven a holnapi vadászathoz. Csodáljuk a naplementét. A barak ajtajához pumpás Mossberg sörétest támasztanak. Akit éjszaka szólít a természet, csak ezzel a fegyverrel a kezében mehet a dolgát végezni. Medvék.